más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Hát a tüntetések nem csendesednek. A gyülekezési törvény szűkítése miatt, és egyáltalán az alkotmánymódosítás néhány hajmeresztő dolga miatt, ami az elmúlt időszakban történik. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy majd beszéljünk már egy kicsit arról, hogy van-e egyáltalán alkotmányunk, mi ez az alaptörvény, ami most már nem tudom, hanyadik módosítása után össze-vissza lett kaszálva. És vegyünk ki ebből néhány olyan dolgot, ami azért tényleg úgy jó, rendesen, pestjesen szóval pofán veri az embert. Hát ugye ott volt az a módosítás, hogy kimondja az alaptörvény, hogy mit keres ebben, egy ilyen szövegben, hogy az apa férfi, az anya nő című történet, és mindez valami gyerekvédelmi lózunkba van beleágyazva. Azután ott van, ami történelmi, magyar történelmi szempontból igazán megütközést okozott, ez a kettős állampolgárság lehetősége, annak a felfüggesztésének lehetősége, ami nagyon rossz időket 1941-et idézte. És hát ugye itt van ez a Pride nevű történet, amivel kezdtem. Úgyhogy lesz miről beszélni a mai szakértőimmel, van-e alkotmány, és egyáltalán mit keres az alkotmányban néhány olyan rész, ami tulajdonképpen semmi más nem szolgál, mint a regnáló kormánynak a mozgásterét növeli, az állampolgárok mozgásterét pedig szűkíti.
Más részről az első vendég
Bánforgács Nóra alkotmányjogász, egyetemi oktató, szerbusz. Rengeteg papírral készültél, láttam.
Szerbusz. Igen, tulajdonképpen azt gondoltam, hogy ha bármilyen tényszerű információra van szükségünk, akkor legyen kitéve, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy a beszélgetés ennél lényegesen kötetlenebb lesz. Üdvözlöm a hallgatókat.
Igen, és arra gondoltam, hogy azt fel is tettem az előbb a bevezetőben. Helye van egy alkotmányban annak, hogy a házasság nemi meghatározása egyáltalán ott legyen, helye van ennek az alkotmányban. Tehát mi értelme van azon kívül, hogy egy ideológiai maszlag, amit rá erőltet a magyar társadalomra ez a kormány?
Hú, köszönöm szépen a kérdést. Tulajdonképpen 2010-ben alakult ki egy nagyon érdekes vita arról, hogy ez az elfogadott új alaptörvény alkalmas-e tulajdonképpen a nemzeti alkotmánynak. Ez a helyzet már akkor ugye parázs vitákat vált ki, nagyon sokan úgy érvelnek, többek között én is, hogy az a fajta integratív funkciót, amelyet ugye az alkotmány társadalmi, történelmi és jogi dokumentum, ugye nagyon fontos része, hogy van egyfajta identitása, mindenképpen ugye van egy társadalmi összetartó ereje, tehát az az alkotmány, amely képtelen integrálni, az ilyen értemben, tartalmi értemben megkérdőjelezhető, hogy alkotmánya. Na most azt szeretném mondani, hogy ezek a boldog békeidők 2010-ben.
Most már úgy tűnik, pedig akkor mekkora tüntetés volt, százezres tüntetés volt az alaptörvény elfogadása, akkor az Operaház előtt, ugye, ahol ünnepelte magát a kormány, mert már akkor azt mondták, hogy ez nem alkotmány, hanem ez egy jogi tákolmány.
Tehát, hogy a 2010-es állapothoz képest, hogy értsük, teljesen érthető volt azoknak az eljárásjogi alkotmányjogászoknak az érve, akik azt mondták, hogyha meghatározott eljárásjogi formában fogadták el ezt a szöveget, akkor ezeken a tartalmi apróságokon ne lovagoljunk, pláne ugye azért azt látjuk, hogy a 89-es szöveghez képest ugye a korpusza az alaptörvénynek lényegesen nem változott, belekerült ki is az a rengeteg papír, amire itt most műsorvezető úr utalt, azok a kitételek, amikor megnéztem, hogy milyen egyéb, hogy úgy mondjam, epiteton ornázok kerültek be az alkotmányba, ezek főleg a kereszténységre utalnak, és a magyar nemzetre, mint tulajdonképpen egyfajta, leegyszerűsítve a politikai közösséget, a nemzetfogalom váltja át, és az ezzel kapcsolatos összes egyéb kérdése. Na most a sérelme tulajdonképpen az alkotmányjogászoknak az, hogy viszont az eltelt időszakban, a 15. módosításnál tartunk, az a fajta szöveg, amelyik eredetileg is kritika tárgya volt, ugye, nem társadalmi konszenzussal, nem társadalmi vitával, és tartalmilag nem egyeztetve jött létre, az olyan tartalmi sérelmeket szenvedett, amelyek, megint akkor az eredeti érvhez visszatérnék, most már azt mondanám, hogy hát a liberális alkotmányjogászok döntő többsége, vagy mindannyian szerint alkalmatlan az alkotmányi funkciók betöltésére.
Igen, ez egy ilyen szimbolikus dologgá vált, egy hatalmi tulajdonképpen eszközé azáltal, hogy kötelező volt közintézményekben kitenni az alkotmány a díszes példányát, ami a tiszta is leiskolázása a magyar társadalomnak, de az, amit az előbb mondtál, hogy a gyémánszilárdságú alkotmányt hihetetlen gyorsasággal, nem tudom, egy-két éven belül többször is, hányszor is módosították. Most a 15.
Az elmúlt, a meg elfogadása utáni másfél évben történt a módosítás, 15 módosításnál tartunk, most a 12, tehát őrületes sebességgel módosították, de nem is ez a legnagyobb baj. Az a baj, hogy a módosításoknak a döntő hányada, azok elvesztették jogi jellegüket egy pillanatnyi politikai érdekeket szolgálnak, és tulajdonképpen az identitáspolitika eszközévé váltak. Mm. És ha jobban belegondolunk, ez azért is nagyon szomorú fejlemény, mert ugye a jogi karon azt próbáljuk tanítani nagyon sok éven át, hogy valamilyen módon a jognak van egy saját normativitása, van egy saját logikája, és ezt követve, ha ezt a joghallgató megismeri, akkor ő maga is például nagyszerű jogszabályokat tud elfogadni, és összességében is ugye a jogrendszernek az az alapja, hogy politikamentesen tud működni. Most ehhez képest nem tudnám elmagyarázni egyetlen joghallgatónak se, hogy mondjuk az utolsó három, mondjuk a 12. módosítástól bevezetett bármelyik szabálynak igazából mi a jogi gyökere. Hogyha ezekről beszélek, akkor csak a politikai kontextusról tudok beszélni, notabene ideológiai kontextusról, tehát nem vagyok benne biztos igazából, hogy műsorvezető úr jól döntött, amikor egy alkotmányjogász hívott meg. Lehetséges, hogy erről a kérdésről pont nem jogászoknak kéne most már beszélgetnie.
Érdemes beszélni, hogy gyakorlatilag a jogállamról sem lehet már igazán beszélni, mert hiszen azt látjuk, amit most az imént említettél, hogy a parlamenti többségének biztos tudatában, és azzal visszaélve személyre szabottan alkalmi törvényhozás zajlik, bármilyen akadályba ütközne egy ideológiai vagy egy gazdasági lépés, akkor pillanatok alatt törvénymódosítással, vagy új törvénnyel, egy perc alatt elfogadott új törvényekkel szabad utat teremt magának a kormány. Tehát ez már aztán tényleg nem jogállami működés. Hát hiszen az a stabil norma, jogi normarendszer nincs, amit látnunk kellene, amiben az ember biztonságban érzi, hogy bármit nem lehet megtenni. De igen, Magyarországon bármit meg lehet tenni, a kirakatban nagyszerű jogalkotás zajlik kifelé, hogy van parlament, kérem, módosítás van, elfogadta, és ha elfogadta, akkor én szabadon cselekedhetek.
Két megjegyzésem van. Egyrészt ez az alkotmányjogot hatványozottan sújtja, mert ugye a meggyengült alkotmánybíróság is különböző úton, módon, de viszonylag van esély, hogy tudja vizsgálni a parlament jogszabályainak az alkotmányellenességét. Azonban, ha valamit az alaptörvénybe kodifikálnak, akkor az alaptörvény szövegét, most leegyszerűsítve mondom, nem vizsgálhatja már az alkotmánybíróság. Tehát
ahhoz kell neki igazodni, ami ott le van írva.
Igen, mert ő értelmezi az alkotmány vagy az alaptörvény szövegét, és nem pedig felülvizsgálja. Na most ez az a nagy alkotmányozói hív, ami megjelenik egyébként a mostani Fidesz-KDNP kormányzat alatt, hiszen hadd ne magyarázzam, hogy egyes kérdések, például, hogy mit tudom én, nem vizsgáljon az alkotmánybíróság mondjuk gazdasági kérdéseket, stb.
Ami a költségvetést érinti, azt nem vizsgálhatja.
Pontosan.
És ez volt az első, amire szerintem a civilek is felkapták a fejüket, hogy hogy lehet megfosztani az alkotmánybíróságot, hogy közpénzzel kapcsolatos gazdálkodás ne vizsgálhassa?
Rengeteg más is van az alkotmánybíróság kapcsán, amelyik fájdalmas korlátozás alá került. és nem is feltétlenül ez az egyetlen rész, amit kifogásolunk, inkább úgy fogalmaznék, hogy bevett napi gyakorlat lett, hogy gyakorlatilag alkotmányos szintre emelnek olyan kérdéseket, amelyekről nem óhajtanak társadalmi vitát nyitni. Na most, hogy ez a demokrácia alap, hogy mondjam, értelmének és funkciójának ellentmond, azt azért ugye nem kell elmagyaráznom senkinek. Tehát ez egy óriási probléma. Ettől függetlenül van egy másik probléma, amelyik egyébként nem csak Magyarországot sújtja, és látjuk, hogy mennyire nem az Egyesült Államokat is, és azt gondolom, hogy ez lesz a 21. század egyik nagy kihívása, hogy úgy tűnik, hogy az a klasszikus képviseleti demokrácia, amelyben mi nagyon is hiszünk, és aminek az a lényege, hogy van egy társadalmi vita, amely népszuverenitás elvű parlamentekben, általában a parlamentben zajlik, hiszen oda választom be a képviselőmet. Ott születik egy döntés konszenzussal, és ez emögé a döntés mögé föláll a kormányzat, úgy tűnik, hogy őrületes válságba kerül. Magyarán kihasználják a demokrácia klasszikus intézményeit azok, akik nem hisznek benne, és gyakorlatilag egy többsége, mert az előbb inkább erre utaltál, hogy egyszerűen az a benyomás az embernek, hogy a jogszabályok átpolitizáltak lesznek, pillanatnyi politikai célt szolgálnak. Ez viszont azért van, mert alkalmas sajnos a képviseleti demokrácia arra, hogy visszaéljünk vele, és ennek a tanúi vagyunk most, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy borzasztó távolra mutató probléma. Látjuk az Egyesült Államoknak a küszködését. Ne legyen igazam, azt gondolom, hogy az Európai Unióban időkérdése, hogy mikor lesznek ezek a problémák, amik többségben határozzák meg az európai politikát. Tehát tulajdonképpen ez sokkal inkább már nem egy alkotmányjogi, nem politológiai kérdés szerintem, hogy mit lehet csinálni tulajdonképpen a modern alkotmányos demokráciák ilyen fokú válságával.
Igen, mi azért visszatérnénk egy picit a magyar alkotmányhoz, mert én felteszem azt a naív kérdést, aztán majd a következő szakértőmmel együtt hármasban vitassuk ezt meg, hogy nem lett volna a Fidesz, nem lehetett volna a Fidesz martalékává az alkotmány, hogyha ezt megelőzően, például amikor az MSZP-SZDSZ koalíciós kormányzat nagyon biztos 75%-os parlamenti többséggel rendelkezett, akkor megszületik egy vadonatúj, és nem a 49-es módosításokkal mentünk volna tovább, de vajon ez miért nem sikerült? És utána visszatérnék arra, amit most Nórától hallottunk, ami nagyon rémisztő, hogy ez a világrend úgy látszik, hogy befejeződik, és átalakulóban van, de hogy mivé, ezt nem tudjuk, de azért néhány következtetést majd levon. Jó?
Más részről. A második vendég.
Vastag Pál volt igazságügyi miniszter, professzor emeritus, szerbusz, köszöntelek. Kaptam tőled egy leírást arról a történetről, amit föl akartam eleveníteni. Elképesztő, hogy a Hont kormány idején, amikor biztos parlamenti többség volt, nem sikerült egy új alkotmányt fogalmazni, amire mi a laikusan azt mondjuk, de mondjátok, ha ez hülyeség, hogy talán olyat, ami nem engedte volna meg, hogy egy kétharmaddal össze-vissza lehessen kaszálni, nem?
Mielőtt erre megpróbálok választ adni, amit kérdeztél, én szeretném azért szóba hozni az előzményeket. A magyar alkotmányos rendszer demokratikus átalakulása, a jogállami alkotmány kialakítása, az ugye 89-ben megindult.
Megindult, igen.
Ugye 89 őszén a régi országgyűlés elfogadta a 89 évi 31-es törvényt, ami gyakorlatilag a korábbi 49-es alkotmány teljes rendszerét átírta, ez 90-ben módosult, és 92-ben az Alkotmánybíróság erre a rendszerre, ami 89 és 90-ben létrejött, azt mondta, hogy ez tulajdonképpen egy jogállami alkotmány. Tehát hozzá kell tennem, hogy az alkotmányozás természetesen megjelent a pártok politikai programjaiban, 90 és 94 között, de valójában ez az alkotmány szöveg, ez a norma anyag, ez gyakorlatilag egy új jogállami alkotmány funkcióit képes volt teljesíteni. Ami kritika, és ez súlyos kritika, és ez sok mindenre visszavezethető, hogy ez az alkotmány nem rendelkezett megfelelő alkotmánybiztosítékok rendszerével. Mit értünk ez alatt?
Mit értünk alatt?
Hogy... Elsősorban azt, hogy az alkotmánymódosítás jogi eljárási rendjét kiemeli a normális törvényalkotás menetéből, amire számtalan példát találunk Nyugat-Európa alkotmányaiban, hogyha egy összetételű törvényhozás, egy adott összetételű törvényhozás elfogad egy alkotmánymódosítást, azt a következő, a választások utáni új összetételű törvényhozásnak kell megerősítenie. Ilyet találunk számtalan nyugat-európai alkotmányban. Most a magyar alkotmánynak ilyen garanciái
nem voltak.
Mondjuk azt, hogy köztársasági alkotmánynak nem voltak. Mm. Nem volt ebben az alkotmányban úgynevezett örökkévalósági klauzula, ami például van a német alaptörvényben, meg van a franciában, meg van a portugálban, ami bizonyos intézményeket megváltoztathatatlannak minősít.
Igen.
Vagy jogokat, vagy intézményeket. Például a föderális államszerkezetet Németország esetében, az emberi jogok védelmi szintjét hasonlóképpen Portugáliában az alkotmány ez szélesebb körben a politikai intézményrendszer elemeire is kivetíti ezt a megváltoztathatatlanságot. Tehát ilyen garanciák nem voltak.
De ez
tulajdonképpen ettől függetlenül, én Sólyom László véleményére tudok hivatkozni, aki amikor fölmerült az alkotmányozás igénye és ennek a lehetősége is megteremtődtek a kétharmados parlamenti többséggel, tulajdonképpen hát a kétségeit fejeztek ki, hogy kell-e itt egyáltalán alkotmányozni, amikor a meglévő alkotmány gyakorlatilag a funkcióit teljesíteni képes. Uh-huh. Mondom, leszámítva ezekkel a hibákkal. Persze, és hát nem is, hogy mondjam, nem is kis hibákkal, ami az alkotmányvédelem szintjére vonatkozik. Hogy a másik fontos intézménye az alkotmánybíróság, az alkotmányvédelemnek. Az alkotmánybíróság erre vonatkozó hatáskörét a 2010-es időszak után jelentősen megnyírták.
Igen, azt Nóra is említette, hogy tulajdonképpen itt kezdődik a
baj. Sőt, ugye az alaptörvény, illetőleg már az alaptörvény elfogadását követően fogadtak el az országgyűlésben olyan törvényeket, amiket korábban az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősített, és ezeket az elemeket beépítették az alkotmányba. Tehát ez nyilvánvalóan a legkézenfekvőbb negligálása az alkotmányvédelem legfontosabb intézményének. Tehát ha így vetjük fel a kérdést, akkor nyilvánvalóan, ha egy új alkotmány megszületik, és a tervezetekben ilyen alkotmányvédelmi garanciák, szakaszok már szerepeltek annak idején, akkor valószínű, hogy megnehezedik az alkotmánymódosítások útja lehetősége, de ha azt veszem alapul, hogy 2010 óta, ugye a kétharmados többség rendszeresen minden választási ciklus után megteremtődött, azért nyilván ennek tükrében az alkotmányvédelem ilyen eszközrendszere relativizálódik. Tehát én körülbelül így látom a helyzetet. Minden esetre csak egy mondattal lezárva a kérdést, az egy politikai hiba volt annak idején, és a politikai figyelem hiányával magyarázható elsősorban a két kormányzó párt, a miniszterelnök személye is gyakorlatilag nem szentelt ennek annyi figyelmet, mint amit az ügy megérdemelt volna.
Tehát, hogy félrejtés ne essék, tehát minden tiszteletem Vastag Pálnak, mint jogásznak, mint professzornak, mint volt igazságügyminiszternek. Én azt gondolom, hogy sajnos a mostani problémát, a 2010-es problémát, hogyha ez egy sikeres alkotmányozás lett volna, persze soha nem mondjuk történelme, hogy mi lett volna, nem oldotta volna meg. Tehát olyan nagy gondokkal nézünk szembe, hogy értsék a kedves hallgató, amik szinte megoldhatatlanok egy folyamatos kétharmados többség esetén, hogy mi került volna be ezek között, a garanciák között, amik képesek túlélni egy ilyen földcsúszamlást, ott nagyon komoly kételyek vannak. De ez nem változtat azon a tényen, hogy valóban sikertelen volt az MSZP-SZDSZ kormányzat alatt, ugye ez az alkotmányozás folyamata, viszont rendkívül nagy bajban vagyunk. Tehát, és ebben szerintem mi egyet is értünk. Borzasztó nagy bajban vagyunk. És szinte emberfölötti erő kell ahhoz, hogy egyáltalán értelmes gondolataink legyenek, hogy alkotmányosan ebből a válságból hogyan lehet kilábalni.
Tulajdonképpen szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a 2010 utáni választási eredmények tükrében ezek az alkotmányvédelmi garanciák, mondjuk egy örökké valósági klauzulát leszámítva, hát azért hangsúlyuk azért jelentősen csökkent. Tehát nyilvánvalóan sorozatba produkál a magyar társadalom kétharmados többséget, vagy legalábbis tegyük hozzá a választási rendszer, nem a magyar társadalom, hát igen, mert ugye 44%-kal lehet kétharmadot szerezni, akkor ez nem a magyar társadalom, hanem a választási torzulása, de hát ezt most tegyük félre. Szóval tulajdonképpen nagyon jellegzetes a jelenlegi kormánykurzus viszonya az alkotmányhoz, ami ezekben a visszatérő alkotmánymódosításokban tükröződik, tehát ez gyakorlatilag az alkotmány teljes, hogy mondjam, az alkotmány tiszteletének teljes elvetése. Tehát ez nem egy alaptörvény, hanem ez mindig a politikai céloknak, szándékoknak megfelelő módosítgatás, farcsálása az alkotmánynak, és ha azt veszük alapul, akkor ez egészen, ugye nagyon érdekes tanulmányokat lehet olvasni alkotmányjogi szakirodalomban, Kronoszki Nórának, Szente Zoltánnak a tanulmányai, amiben feldolgozzák, hogy gyakorlatilag 2010 és 2011 novembere között a meglévő köztársasági alkotmány 12-szer módosítja a kormánytöbbség. 2012 után, 2012. január 1-en lép hatályba az alaptörvény, most tartunk a 15. módosításnál. Ha még ehhez hozzáteszem, hogy szintén ezekben a tanulmányokban nyomon követték, hogy a 2010 után és 2011-12-ig tartó alkotmánymódosítások esetében a parlamenti vita időtartama módosításonként az általános vita nem haladja meg a 3 órát. A részletes vita 30 percet. Na most ezek azért nagyon függetlenül, most a tartalomtól is eltekintve, hát ezek azért döbbenetes tények. 9 alkotmánymódosítást képviselők nyújtanak be. És ugye az az elv, hogy a képviselői módosító indítványnak az alkotmányossági vizsgálata, az ugye, hát az nem olyan, tehát ezek így
ezek gyakorlatilag hatalomtechnikai játszmák is.
Hát ugyanez még aztán, bocsánat, mindjárt átadom a szót, ugyanez vonatkozik az alaptörvény előkészítésére is.
Igen.
Ahol máig nem tudjuk, hiszen félrerakták az a parlamenti bizottság által elkészített tervezetet.
És nem azt fogadták el, ismeretlen szöveg.
Amit nem tudjuk ma se, hogy ugye van a városi legenda, hogy Szájer József hol és miképpen írta, de semmiféle olyan konkrétum nincsen.
Igen,
tartanak egy látszólagos nemzeti konzultációt, aminek az eredményét utána hozzák nyilvánosságra, ahogy az általános vita a parlamentben lezárult. Tehát ezekből a tényekből nagyon világos képet lehet arról kapni, hogy ennek a kurzusnak mi a viszonya az alkotmányhoz.
És egyáltalán joghoz.
Én annyival egészíteném ki mindennel egyetértve, hogy sajnos itt nem feltétlenül az alkotmánynak, az alkotmányba vetett hitünk rendül meg, hanem itt sokkal inkább a jogba vetett hit. Jól jelzi ezt, hogy ezeknél tehát egy városi legendát szeretnék itt eloszlatni, tehát alkotmányt írni, az nem egy borzasztó bonyolult dolog. Ugye a főhatalomot valamilyen módon el kell osztani, ugye az államszervezeti kérdéseket rendezni kell, és az alapjogokat, amik egyébként nemzetközi sztenderdek alapján is meg vannak határozva, azokat kodifikálni kell. Az az intézet, ahol én dolgozom, a Jogtudományi Intézet, igen aktív volt háttéranyagok gyártásában, nem vették figyelembe, de sokat a 94 és 98-as időszakban, majd a 2010-es időszakban. Ezen kívül egy nagy híve volt az alkotmányozásnak, ez a 2006-os időszak, ez a Petrétei féle alkotmányozás, aminek tulajdonképpen nagyon szerencsétlen módon titkos maradt, amin sokat tehát, ha jól emlékszem, az egyik civil szervezet perelte ki a szövegét, amit nem kaptak meg. A Az igazság az, hogy akkor jogtudósok, az azóta elhunyt például Bragyova András előállt egy saját koncepcióval, de rengetegen. Szinte nincs olyan magát jegyző alkotmányjogász, aki legalább egy alkotmánytervezetet nem írt volna meg. A gond mégiscsak abban van szerintem, hogyha az alkotmányos intézmények iránti minimális tiszteletet, ugye, nem tudjuk biztosítani az alkotmányos intézményt, ugye, mozgatók felől. És ugye ennek vagyunk valamilyen módon az elszenvedői vagy a tanúi, ugye, hogy nem tud kialakulni az az alkotmányos kultúra, amelyre építve azt mondhatjuk, hogy itt jogállam van, tudhatjuk, hogy mire számíthatunk, hogyan építkezünk, és hogyan néz ki tulajdonképpen a jövőnk. És szerintem ez az, ami egy őrült nagy probléma.
Igen, és folytatva a gondolatsort, tulajdonképpen az alkotmányvédelem intézményeit jelentősen leépítették. Ugye ez elkezdődött 2010-ben, amikor először is ugye megváltoztatták az alkotmánybírák jelölési rendjét. Ami azt megelőzően egy konszenzusos bizottság tette le az jelölteket, vagy egyezett meg a jelöltek személybe, sok húzavonával, sokszor nagyon keservesen, magam is többször részese voltam ennek a bizottsági munkának, de ezt megváltoztatták, és ezzel gyakorlatilag a parlamenti többség kezébe került az alkotmánybírák képszemélyének kiválasztása. Ehhez hozzá kapcsolódott még az az alkotmánymódosítás, amivel az alkotmánybíróság elnökének választási jogát elvették a testülettől, és ez is a parlamenti többség kezébe került. Tehát minden eszköz megvolt arra, plusz az alkotmánybíróság, ugye ez egy nagy elméleti vita, hogy tulajdonképpen az alkotmánymódosítások alkotmányosságát lehet-e vizsgálni az alkotmánybíróságnak. Ugye ebben nagyon markáns különvélemények, az alkotmánybíróság elhárította ezt, de nagyon markáns különvélemények jelentek meg, amelyek szerint hát az alkotmány módosítás is lehet alkotmány ellenes.
Ami nagyon fontos, hogy azért foglalkozunk most ezzel a kérdéssel, és az Alkotmánybíróság azért kerül most másodszor elő, én is említettem, és a Vastag Pál is említi, ezt értsük, mert abban a konstrukcióban, amiben gondolkodunk, ha valójában abban gondolkodunk, hogy a főhatalom egyáltalán hogyan korlátozható, akkor marad az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok is. Ezért borzasztóan érzékeny ez a kérdés, szinte már unalmas a részletek tekintetében, hogy az elnököt most ők választják, a testület választja, vagy pedig a parlament közvetlenül, mert ugye az a vád, ez az állítás, én is ezt hajlandó vagyok akkor én személyesen megtenni, hogy az Alkotmánybíróság térdre kényszerítésével tulajdonképpen ezeket az ellensúlyokat kihúzzák gyakorlatilag a kormányzat alól, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi a demokratikus működést, és akkor hadd ne menjek bele, hogy ugyane ez a rendes bíróságoknál, tehát hogyha direkt politikai támadás alá veszem őket, ha kinevezek egy direkt politikailag kinevezett vezetőjét, stb., akkor ellehetetlenítem azt a funkcióját, hogy mint független pártatlan igazságszolgáltatás bármilyen hatalomnak az ellensúlya legyen.
A minden változás, amit említettek ti is, Bán Forgács Nóra és Vastag Pál, és minden egyéb jogszabály módosítás, ami így feldereng gyorsan, egyetlen egy irányba mutat. A kormány jogkörének bővítése, és ez mindig valamilyen társadalmi csoport, szakmai kör, végsősorban az emberek rovására történik, és csak akkor éri el a nagyobb tömegek inger küszöbét, mint például most, ami már a gyülekezési törvény korlátozásaként jelenik meg, mert erre már érzékenyek, mert ezt már érezzük a bőrünkön, a többi olyan jogászkodásnak tűnik, aztán látjuk a végeredményt, hogy a kormány bérhetetlenül kiterjesztette hatalmát minden ágazatra, aminek függetlennek kéne lenni.
Hát az egyik célpont az alkotmánybíróság mellett a bírósági rendszer.
Igen.
Ugye megszüntették az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot, amit ugye 1997-ben alakítottunk ki, amiben gyakorlatilag egyesült a bíróságok igazgatása és a bírósági vezetés.
Igen.
Tehát gyakorlatilag leválasztódott a kormány tevékenységéből, kirekesztődött a bírósági igazgatás. És ugye a bírói függetlenséget több dimenzióba kell értelmeznünk. Tehát nem elég csak a bíró, az ítélkező bíró függetlenségét szem előtt tartani. Ehhez szorosan hozzákapcsolódik, hogy milyen igazgatási rendszerek vannak a bíróságok szervezetében, és hozzátartozik a bírói státusz. Uh-huh. A bírói státusz védelme. Tehát a három komponens együtt határozza meg a bíróságok igazságszolgáltatási, illetve az igazságszolgáltatási bíróságok függetlenségét. És az a döntés, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörét kiterjesztik a bírósági döntések felülvizsgálatára, ez megint egy olyan elem, ami negatívan hat a bíróságok tevékenységére. A bírói életkor rendszeres megváltoztatása, hogy először ugye a 62-re leviszik 70 évről, utána a bíróvá válás idő életkorát 35 évben határozzák meg. Utána visszaállítják a 70 évet, de úgy, hogy majd a bírósági vezető fogja megmondani, hogy az a 65 éves bíró dolgozhat-e tovább. És nyilván ez olyan függelmi viszont alakít ki, ami kihat a bíróságok működésére.
Annyit tennék ehhez hozzá, hogy koncepciójában, hogyha belegondolunk, akkor ugye az államhatalomnak ez az első, elmúlt 15 éves tevékenysége nagyon jól láthatóan, kirajzolódóan, ugye az autonómiák és az ellensúlyok lebontásáról szól.
Igen,
ez a bíróságok és az Alkotmánybíróság esetén nagyon jól látszik, de gondoljunk bele az önkormányzatok átalakításával, aminek az a lényege, hogy minél több hatalmat ugye a központi kormányzatnak adni és kiüresíteni az önkormányzatiság tartalmát. Gondoljunk például a civil társadalom egész helyzetére, mára már tarthatatlan helyzetére, ugye, amely megint csak az önszerveződésről szól, gondoljunk az akadémiai intézményrendszerekre, és teljesen mindegy, hogy mire, a kutatóintézetekre, az egyetemekre, mindenhol ugye nagyon jól látszik, hogy valamilyen módon el kell érnünk egyfajta közvetlen ugye, befolyást, a főhatalom közvetlen befolyását, amely egyébként médiában kialakult helyzet, ugyanez, médiajog, és akkor ebből következik az, hogy kialakul ugye egy olyan teljesen visszájára fordult ugye, közjogi rendszer, ahol már mindenki csak kapkodja a fejét, hogy ebből egyszer hogy lehet kikerekedni.
Ez a nagy kérdés, hogy ebből hogy lehet kikerekedni, de ami a minap megint megdöbbentő volt, hogy most már odáig nyúl bele a főhatalom az élet apró dolgaiba, hogy megváltoztatta az iskola igazgatók kinevezésének rendszerét. Először is két fél éves a tankerület által kiválasztott ember vehet részt egy két fél éves képzése, és még ezután is a tankerület vezetője majd külön dönt, hogy lehet-e az illetőből igazgató, vagy nem. Ez már szerintem a szocializmusban nem volt ilyen. Szerintem a Kádár rendszer alatt nem volt ilyen diszkrimináció, és még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy mi a véleményetek arról, hogy mindez persze egy jogállam szétverése, és de tulajdonképpen a társadalom egyes csoportjainak szembeállítása is történik ezzel. Hát gondoljunk most a két gyerekes anyák adómentességére, hogy annak milyen következménye lesz egy munkahelyen, ahol egymásra, mint riválisokra is irigykedve fognak emberek nézni. Ilyen diszkrimináció miatt.
Így van, sőt, gondoljunk arra, hogyha valaki gyermektelen.
Hát persze.
Hát akkor
amiről nem tehet mondjuk, meg egyébként
kvázi
is kinek mi köze hozzá.
Állampolgárá válik, mert kirekesztik egy olyan rendszerből, amit egyébként más szociális eszközökkel kellene hogy mondjam, preferálni, nem pedig egy ilyen jogi különbségtétellel. De hadd hozzak fel egy másik dimenziót, amiről eddig még nem esett szó, hogy mindez tulajdonképpen amiről beszélünk, ez megalapoz egy általános kritikát a magyar jogállam tulajdonképpen eldeformálódásával kapcsolatban, és ez ennek egyik szimptomája, hogy hogyan kerül ez a politika és ez a folyamatos alkotmánymódosítás konfliktusba azokkal a nemzetközi egyezményekkel, amit Magyarország magára nézve kötelezővének ismert el. Ugye az Európai Unió alapjogi chartájában is több olyan tétel találunk, ami például a mostani alkotmány módosítással is konfliktusba kerül.
Az a gyülekezési törvény megint
ugye fel kell említenem azt, hogy amikor az alaptörvényt készítették elő, akkor a kormánynak volt egy olyan megkeresése a Velencei Bizottsághoz, hogy mit szólnának ahhoz, ha a magyar alkotmányban az Európai Unió alapjogi chartáját teljes egészében beépítenék.
Aha.
Tehát döbbenetes. Erre ugye persze visszaválaszolta a Velencei Bizottság is, hogy tulajdonképpen hát ez nonsense, hát egy nemzetközi megállapodás nem kell, a megállapodás szellemébe kell alkotmányozni, ez nem szövegszerűen kell beépíteni. Ugyanez a konfliktus kirajzolódik a Európa tanács keretében elfogadott emberi jogi egyezményekkel is, a római egyezménnyel, ahol ugye az egyik jegyzőkönyv, negyedik jegyzőkönyvben kimondják, hogy nem lehet kiutasítani saját állampolgárt sem egyedileg, sem egyénileg, sem csoportosan az adott állam területéről. Tehát egyre jobban látjuk a konfliktusokat, ugye aktuális probléma a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés. Ha egy döntéssel nem értünk egyet, akkor az a válasz erre, hogy föl kell rúgni az egyezményt, és ki kell lépni belőle, és nem vállaljuk magunkra az emberiesség elleni bűncselekmények üldözésében nem akar Magyarország részt vállalni?
Egyrészt, másrészt pedig annyi előzménye is van, hogy Európai Bírósági jogerős döntést a kormány nem hajt végre?
Én nem hajt végre. Az Európai Unió bíróságának döntését a meredék joggal kapcsolatban.
A meredék joggal kapcsolatban.
Súlyos milliókat
szinte semmivel kapcsolatban van.
Tehát
a kötelezettségszegési eljárásoknál ugye a megállapított ugye jogsértéseknek az orvoslására már nagyon régen nemhogy nem kerül sor, de ugye kísérletet se teszünk, tehát nem történnek lépések ez ügyben, hogy más sem nem mondjak, ugye már el is felejtettük, meg kicsit már nevetünk is rajta, mert már több mint 10 éves történet, de ugye amikor az adatvédelmi ombudsmant ugye egyik napról a másikra ugye az új alaptörvényben már nem tették, már elfelejtették kodifikálni, és egy kötelezettségszegési eljárás lett, az ott megállapított jogsértést, azt azóta sem senki nem orvosolt, tehát akkor nem jogszerű, jó lesz ez így. Tehát egyáltalán nincsen...
Ez az Oszt jó napot című Orbáni megjegyzés utal, ami azt mutatta, hogy nem érdekes, hogy elítélnek minket, az eredményt elértük, és kit érdekel a jog.
De még egy nagyon érdekes fejlemény van, én viszonylag sokat kell foglalkoznom a különböző nemzetközi szervezeteknek a jelentéseivel, ilyen vagy olyan formában. És igen gyakori, ez is az elején még nem volt ilyen egyértelmű 15 éve, de most már igen gyakori, hogy a jelentések esetében a megállapított hiányosságukra gyakorlatilag vagy nem történik reakció, vagy egy hosszú fejtegetés történik, hogy ez miért egy politikai megállapítás, az adott jogi kitétel, és miért nem szeretnének ennek az érdemi részével foglalkozni tulajdonképpen a címzettek. Itt nem mindig közvetlenül a kormány a címzett, attól függ, hogy milyen intézményről van szó. Most mit tudom én, most van egy jelentés mondjuk ilyen felsőoktatással kapcsolatban, oktatással kapcsolatban, egy jelentés, akkor elmondják, hogy mi a baj, mindig ugyanaz történik. Aki a jelentést teszi, azzal konkrétan milyen személyes és szakmai problémák vannak, én azt se tudom, ki teszi, soha nem nézem, ők ezt mindig tudják. Miért politikai jellegű minden kijelentése, és az utolsó pont általában az szokott lenni, hogy milyen eljárási nehézségek lennének amúgy is ezt betartani.
Csak egy kiegészítést hadd tegyek ehhez a gondolatmenethez, hogy ugye az Európai Unióban a kötelezettségi eljárások azok napi ügyek. Tehát száz számra
fog. Rengeteg van, minden tagállam.
De az azért egy sajátos helyzet, hogy alkotmányjogi ügyekben kötelezettségszegési eljárás, azért ebben Magyarország az éllovas, mert ilyen természetű kötelezettségszegési eljárás nagyon ritkán fordul elő, Magyarország esetében meg egyre gyakrabban.
Beszélhetünk mi alapjogokról egyáltalán? mert hogy ezek elméleti kérdéssé váltak, ezek a kormánynak a szemében semmi sem tisztelendő alapjog alapjogként, sem a gyülekezési, sem az önrendelkezés, semmi, mindent a maga ideológiája alá rendel, ami meg ennek nem felel meg, vagy annak ellenszegül, azt egyszerűen ellenségi teszi és diszkriminálja.
Én távolabbról kezdenék. No. Tehát én alapvetően nekem egy liberális alkotmányjogi meggyőződésem van, tehát én el tudom képzelni, hogy bizonyos alapjogok értelmezése az értelmezési kérdés is lehet. A gond az van, hogyha ez tendenciózusan, gyakorlatilag a jogok korlátozására irányul, egyfajta világkép és ideológiai meggyőződés rajzolódik ki belőle, akkor azt már inkább nevezném diktatúrának. Azt én nem tagadnám, hogy minden alapjognak van egy tartománya, egy értelmezési tartománya, és azon belül még tisztességes és jóhiszemű emberek is juthatnak különböző következtetésre. Hogyha mindig egy sérelmes következtetésre jutunk minden különböző alapjog által 15 évig, akkor azért elkezdek már gyanakodni.
Uh-huh. Igen.
Hát ehhez kapcsolódik ugye mindig az arányosság problémája, hogy vajon az alapjog korlátozása az mennyiben indokolt, mennyiben arányos, összevetve más jogokkal. Ugye előbb említett római egyezményben is van arra lehetőség, hogy a gyülekezéshez fűződő jogot lehessen korlátozni, de hát ezek meghatározott konkrét feltételeket jelentenek, aminek meglétét vizsgálni kell. Tehát ilyen például a nemzetbiztonsági ügyek, közbiztonsági ügyek, közegészségügyi szempontok, ezeket lehet korlátozóként, de hát ezeket meg kell vizsgálni, hogy konkrétan fennállnak-e és indokolt-e, és itt lenne az Alkotmánybíróságnak szerepe, mint ahogy a rendkívüli helyzetek feltételeinek megítélésében is értelmezni kellene, hogy vajon fennállnak-e érdemben?
Tehát nincs már olyan testület, amelyiknek joga lenne értelmezni, mert a háborús helyzetre vonatkozóan folyamatosan a kormány rendkívüli joghelyzetet tart fent úgy, hogy bejelenti a parlament többségében meg rábólint, és kész. Senki nem vizsgálja a tartalmát.
Igen.
Az egyetlen egy tagállam, amelyik szomszédos például, ugye Ukrajnával is igazán közel van a háborús fronthoz, nem rendeli. De azok a kormányok nem élnek ezzel, vissza ezzel a lehetőséget. De amit mondtál, hogy milyen feltétek? Azt mondja ugye az állampolgárság felfüggeszthetőségéről, hogy azok az a magyar állampolgárok, akik többes állampolgárok, azoknak felfüggeszthető, ha a Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. Csak éppen kivizsgálja meg, hogy ez mit jelent konkrétan.
Ha már kitértünk az állampolgárság kérdésére, azt tudom mondani, hogy azért érdekes az állampolgárságnak ez az úgynevezett felfüggesztés kérdése, mert megint csak az állatorvosi ló esetéről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy egy állampolgársági szabály magában a demokráciát és a jogállamot felfüggeszteni. Arról van szó, hogy ez most már a 100 milliómodik olyan eset, amely az alapjogok szűkítése révén a jogállamiság ellen egy direkt támadást indít.
Aha.
Ebben a konkrét esetben egyébként azért azt látnunk kell, hogy alkotmányjogilag ez azért nagyon érzékeny, mert azért az mindig egy bizalmi viszony és egy lojalitáson alapuló viszony minden polgári demokráciában az állam és a polgár közötti viszony.
Aha.
Ez egy olyan viszony, amit egyébként adott esetben, ha külföldön élek és magyar állampolgár vagyok, és én szeretném, az individuum szeretném megszüntetni, arra joga van, de az állam ezt soha nem mondja föl. Az állam nem foszt meg senkit állampolgárságától, fordítva előfordul, Egyesült Állam,
szó,
pontosan.
Mert akkor szocialista időszakban megfosztották a disszidenst.
Pontosan, nem demokratikus országokban létezik ez a fajta szankció. Demokráciában elképzelhetetlen.
Ezzel gyakorlatilag a Fidesz deklarálja, hogy diktatúra van.
Tulajdonképpen igen. Hát ez vagy azt mondom, hogy a látszatra sem ügyelnek. Jó. Ami viszont érdekes, hogy ha visszagondolunk, pont ez a számüzetés intézményénél, ennek főleg inkább történeti, jogtörténeti igen. előzményei vannak, ugye mindenki emlékszik még ugye Szokrateszre, hogy akkor nem akart számüzetésbe vonulni, inkább kiitta a méregpoharat, aztán ugye emlékszünk arra, amikor Dantének az isteni színjátékot ugye számüzetésbe kellett megírnia, mert Firenzéből elűzték. Pápa bizonyos döntéseivel nem értett egyet, és akkor ott vagyunk most, 2025-ben, hogy embereket, a magyar állam, most nem használják a megfosztás kifejezést, a felfüggesztés kifejezést használjuk, és még egyszer mondom, ebben a jogviszonyban, hogyha jobban belegondolunk tipikusan, azért az eddig megkérdőjelezhetetlen volt, hogy ez az kicsit paternalista állam, amely egyébként az alapjogok sokat sok tekintetben nem tiszteli, de mindig is érvényesítette az államnak azt az igényét, hogy hát azért az állampolgáraira azért igény tart, sőt, állampolgárságot ad a határon kívüli magyaroknak, stb. Ha külföldön vagyunk, gondoljunk bele, akárhol vagyunk, ugye, a unión belül vagy kívül, az a magyar állam a követségeink keresztül folyamatosan védelmet ad nekünk, gondoljunk bele, ha az irainkat elvesztjük, a bűncselekmény áldozatai leszünk, vagy akár mi bűnözünk, még abban az esetben igen, is, hát, ugye? Ez egy nagyon fontos tevék, pont ezen a bizalmi viszonyon alapulva. Hát ezt a semmire felmondani, én nem is tudom pontosan, de kíváncsi vagyok mások véleményére, hogy mi lehet ennek az oka.
Nem beszélve arról a történelmi óhatatlanul megteendő párhuzamra, hogy 1941-ben a Kámenyec-Podolszky dráma egy ugyanilyen jogszabály variálásával történhetett meg, legalább erre való tekintettel hagyta volna békén a Fidesz ezt a dolgot.
De nem. És hát ehhez hozzá kell tenni, ugye, ami megint specifikálja javaslatot, hogy ugye a európai gazdasági térség állampolgáraira ez nem alkalmazható. Nyilván. Akkor kik maradnak? Kikre alkalmazható? Aha. Kikre alkalmazható, és itt látszik a célzat, no. hogy nyilvánvalóan akkor marad az Egyesült Államok, mint potenciális bázisa ennek a alkalmazhatóságának, és akkor nem nagyon kell a sor tovább folytatni. Egyébként ugye a magyar állampolgárság, mint uniós állampolgárság arra is feljogosít, hogy ott is védelemben részesüljek, ahol nincs magyar nagykövetség, igen. mert uniós állampolgár vagyok, igen. és valamelyik uniós nagykövetség vagy diplomáciai képviselet védelmez engem, ha erre szükségem van.
Nem ide tartozik, és ne haragudjatok, hogy a jogi kompetencián túl teszem fel ezt a kérdést, de mindezek a dolgok hozzávéve az összes többi jogszabályalkotást is, és a nemzetközi világban a viszonyulásunkat az Unióhoz, a NATO-hoz, stb. Kifelé farol Orbán Viktor, kifelé viszi ezt az országot az EU-ból, vagy azt mondják, hogy nem, ez hülyeség, mert szüksége van rá, a kormánynak is. Mások azt mondják, hogy minden lépés, amiről itt beszélünk, egyre távolít minket a szövetségi rendszertől, aminek csak ez lehetne a vége?
Ez szerintem nem jogi kérdés, teljes mértékben politikai. Az én megérzésem magánemberként az, hogy itt nagyon kiszámolt politikáról van szó, hogy mennyi, mi éri meg, mikor a kormányzó pártnak. Ez egy egyszerű, hogy is mondjam, hideg számítás eredménye. Mik azok az uniós források, amikről úgy tűnik, először csak átmenetileg most végleg el kell mondani a kormánynak, és így még van-e bármi, ami esetleg az Unióban tartja? Nekem ennyi a véleményem.
Nekem az a véleményem, hogy addig, amíg a magyar társadalomban ilyen magas az uniós tagság támogatottsága, akkor ezt a politikai lépést nem kockáztatják meg, mert ennek nyilvánvalóan súlyos belpolitikai következményei lehetnek. Ez a támogatottság érdekes módon a minden ellenhatás nyomán sem változik számottevően.
Kicsit csökken.
Tehát ez a számot, tehát ugye 70% körül van, 70 körül van, és ez gyakorlatilag én ebben látok garanciát. Miután ennek a kurzusnak a politikai megközelítése mindig a hatalmi aspektus, mi segíti elő a hatalmon maradást, és mi kockáztatja, ebből a szempontból lehet megközelíteni a kérdést, és ezért mondom én azt, hogy amíg Magyarországon ilyenek a belső viszonyok, és ilyen a társadalom véleménye, addig ez ezekben a hát nagyon, hogy mondjam, negatív jelenségekben, ebben az állandó, ahogy a miniszterelnök gyakran mondta, hogy a küllők közé be kell nyugni a botot.
Van egy utolsó 4 perc, lehet, hogy ezt nem kellene belekezdenem, de vázlatosan körvonalaznátok el, hogyha egy kormányváltás történik, az a jogrendszer, amit létrehozott 15 év alatt, majd már 16 lesz, a Fidesz alkotmánybíróság szerepe, az alkotmány helyetti kusza alapjog nevezett valami, az összes többi túlélést biztosít a hatalomnak abban, hogy az új kormánynak megbéníthatja tulajdonképpen a reformjait?
Hát ez attól függ, hogy milyen a választás eredménye.
Hát kétharmadra nem hiszem, hogy bárhol számoltatunk.
Sose lehet tudni. Ja, hát ha 44%-kal lehetett kétharmadra,
akkor az érvényes lesz egy új kormány.
Ha nem rúgják fel a választási rendszer, persze. Ezt mindig hozzá kell tenni.
Aha.
Ha nincs kétharmados többség, akkor jóval nehezebb, hiszen az alkotmányban, az alaptörvényben úgy kiszélesítették a kétharmados törvények körét, ami a mindennapi alkotmányozásnak is komoly gátját jelenti. Tehát ezért sorsdöntő az, hogy milyen támogatottságot tud felmutatni.
Magyarul, hogy egy jelentős kétharmados többség esetén van remény arra, hogy egy jogállami rendszert elkezdenek
nekem
visszaállítani.
Ugye már 2022-ben lezajlott egy nagy vita, főleg az elméleti jogászok, igen, körében, hogy akkor mit lehet csinálni, lehet a kétharmados törvényeket anulálni. Igen. Nekem az a véleményem, hogy itt a kulcskérdés a társadalmi támogatottság. És utána jöhet a jogi technika.
Az egyik része ennek az egy eljárási kérdés. Egyszerűen ugye abból kell kiindulnunk 90-es években, Sólyom László híres mondása, a jogállam ellenében nem lehet jogállamot létrehozni. Ezek után hogyan lehet esetleg 50%-os törvényekkel ugye ezt a kétharmados monumentális rendszert felbontani. Igazából mindenki előáll egy, mint a kalapból a nyulat egy zseniális ötlettel, de mindegyiknek egy picit véres a torka. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy azért azzal tisztába kell lennünk, hogy az a kialakult alkotmányos kultúra, nem beszélve arról a mély államról, amely az elmúlt 15 évben kialakult, hát ember legyen a talpán, aki ezt a helyzetet megoldva egy demokratikus, prosperáló jövőben mutató Magyarországot tud építeni.
Ez legyen a következő műsorunk témája.
Egy mondatot, hogy tegyek még hozzá, lezárva a beszélgetésünket, hogy tulajdonképpen a jelenlegi viszonyok között az alaptörvény a hatalom korlátja helyett tulajdonképpen az aktuális politikai érdekek kiszolgálójává vált. És ezt tulajdonképpen remélem, hogy a beszélgetésünk alá is támasztott.
Eddig úgy tűnik, nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, Vastag Pál professzor emeritus volt igazságügyi miniszter és Bánforgás Nóra alkotmányjogász egyetemi oktató volt a vendégem, a szerkesztő pedig Sófai Péter, a nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.